Harmadik fejezet. Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quixote, Sancho Panza és a bakkaleorús Sancho Carrasco folytatott. Mélyen elgondolkodva várta Don Quixote a bakkaleorús Carrascót, hogy majd hírt adjon magáról, amint abban a könyvben leírták, melyet Sancho említett. Nem tudta elhitetni magával, hogy ilyen történeti mű csak ugyan létezzék, hiszen kardja pengéje még meg sem száradt a leült ellenségek vére, s őstetteinek híre már is nyomtatásban járja a világot. Mindamellett úgy képzelte, hogy valami bölcs már, akár barátja, akár ellensége, varázslat útján juttatta sajtó alá. Ha jó barátja, akkor azért, hogy dicsőségét növelje, s fölemelje a leghíresebb kóborlovak hőstettein. Ha ellenség, akkor azért, hogy megsemmisítse. Az alábbvalóknak mutassa a legsilányabbaknál, amiket valami sehonnai csatlós visel dolgairól feljegyeztek. Ám bár, tette hozzá magában, fegyverhordozók tetteiről még soha senki nem írt könyvet. Ha pedig csak ugyan igaz, hogy ez a történet létezik, akkor kóbor lovagról szólván okvetlenül fellengzőnek, magasztosnak, dicsőnek, nagyszerűnek és igaznak kell lennie. Ez aztán némi vigasztalást nyújtott szívének. De megint kedvét szegte, ha arra gondolt, hogy ama Cid név tanúsága szerint mór ember írta, a mórokról pedig nem lehet soha igazmondást várni, mert valahány van, mind álnok, hazug és világcsaló. Attól tartott, nincs-e szerelme talán illetlenül rajzolva, ami szíve hölgyének, Dulcinea del Tobozónak hírét, nevét s becsületét sérthetné. Óhajtotta, bárcsak megemlékeznék a könyv az ő hűségéről és féltékenyen őrzött tisztaságáról, és hogy királynőket, császárnőket, s minden rendű kisasszonyt visszautasított, s mindenkor keményen féken tartott minden természetes gerjedelmet. Ilyen és sok egyéb gondolatot hányt vetett lelkében a lovag, így talált rá Sancho és Carrasco, akit Don Quixote igen udvariasan fogadott. A bakkaleorus, ha bár Sámsonnak hívták, nem volt valami magas termetű, hanem ármányos, gonosz csont, halványképű, de igen eszes fiatalember. Lehetett körülbelül 24 éves, kerekarcú, piszeorú, nagyszájú, amiből látszott, hogy csintalan fickónak kell lennie, szereti a tréfát és az elmészséget. Ezt azzal is elárulta, hogy mihelyest belépett, mindjárt térdre borult Don Quixote előtt, és így szólt hozzá. Nyújtsa ide kegyelmed a kezét, Don Quixote de la Mancha, uram, mert a Szent Péter köntösére mondom, melyet viselek, bárha eddig elé csak a négy első rendet vettem fel, kegyelmed egyik legkitűnőbb kóborlovag mindazok között, akik valaha voltak vagy lesznek, még a föld egész kerekségén. Örök hála, Cid Amente Benengelinek, mert kegyelmed történetét írásba foglalta, és még örökkévalóbb hála a kutatónak, mert gondja volt rá, hogy alapnyelvből, ami spanyol nyelvünkre lefordítassa az emberiség általános örömére. Don Quixote kérte, hogy keljen föl, s ekép szólt hozzá. Így hát csak ugyan igaz, hogy a rólam szóló történet létezik, s hogy mórtudós írta. Annyira igaz, uram, válaszolt Sanson, hogy teljes bizonyossággal mondhatom, a mai napig a történet több mint 12 000 példánya forog közkézen. Tanul hívom Portugáliát, Barcelonát, Valenciát, ahol nyomtatták, sőt, híre jár, hogy Antwerpenben is nyomtatják, és én már előre látom az időt, amikor nem lesz egyetlen nemzet, amelynek nyelvére le ne fordították volna. Az erényes és kitűnő embernek, jegyezte meg Don Quixote e szavakra, alig szolgálhat valami nagyobb örömére, mint az, hogy még életében megérhette, a különféle nemzetek nyelvén rajzban és nyomtatásban magasztalással említik. Magasztalással ismétlem, mert az ellenkezője rosszabb bármilyen halálnál. Ha a jó híren, s a magasztalt néven fordul meg az egész, mondta a bakkaleorus, akkor egyedül kegyelmedet illeti meg a pálma minden egyéb kóborlovaggal szemben. Mert a mór a saját nyelvén és a keresztény is a magáén a legnagyobb gondot fordított arra, hogy a legélénkebben állítsa szemünk elé kegyelmet hősiességét, nagy lelkűségét, amit a veszélyekbe rohan, türelmet a bal sorsban, s hogy mély békességes szívvel viseli el szerencsétlenségét, sebeit, tisztaságát és álhatatosságát abban a plátói szerelemben, melyel kegyelmed Donna Dulcinea del Tobozó iránt viseltetik. Soha se hallottam, jegyezte meg erre Sancho Panza, hogy Dulcinea leányasszonyt valaha valaki Donnának címezte volna, hanem egyszerűen csak mindig Dulcinea del Toboso leányasszonynak. Már itt hiba van a történetben. Ez nem lényeges ellenvetés, válaszolt Carrasco. Bizonyára nem, tette hozzá Don Quixote, hanem mondja csak kegyelmed, Bakaleorus úr, melyik hős tettem részesül a történet előadása szerint a legnagyobb elismerésben? E tekintetben, válaszolta babérkoszorús, a vélemények igen eltérnek egymástól, aszerint, amint az ízlés is különböző. Van, akinek a szélmalmokkal vívott harc tetszik a legjobban, melyeket kegyelmed szörnyetegeknek és óriásoknak képzelt, a másiknak meg a kótisok. Ezt a júnyájakká változott hadseregek leírása gyönyörködteti. Amaszt meg a találkozás a holttesttel, melyet Szegóviába vittek temetni. Egyik azt mondja, minden másnál többet ér a gályarabok felszabadítása, a másik meg azt, hogy nincs fogható a két Benedek rendi óriással, meg a bátor bizáncaival folytatott viaskodáshoz. Mondja csak, tisztelt babéros úr, szólt közben most Sancho. A janguasziakkal történt kalandot is említi a könyv, amikor a mi jó Rosszinantinknak kedve szottyant a tüskén fügét keresni. Amatudós semmit sem feledett a kalamárisában, válaszolt Sanson. Elmond ő pontosan mindent, nem hagyja ki Sancho bakugrásait sem a lepedőben. A lepedőben ugyan nem, veti ellen Sancho, hanem mitűrés tagadás, a levegőben bizony tettem többet is, mint amennyit szerettem volna. Nekem az a meggyőződésem, szólt közbe Don Quixote, nincs a világon olyan emberi történet, melyben a szerencse forgandósága elő ne fordulna. Különösen a lovagság visel dolgairól szóló műveket teljesen lehetetlen, csupa szerencsés eseménnyel megtölteni. Mégis, jegyezte meg a Bakaleorus, a történet olvasói között akad több olyan is, aki jobban szerette volna, ha az írók kihagyják azt a tengersok döngetést, melyet Don Quixote úrnak a különféle összeütközések alkalmával el kellett szenvednie. Pedig éppen ez az igaz a dologban, erősítette Sancho. Mindamellett igen méltányos lett volna, ha elhallgatják, mondta Don Quixote. Mert teljesen fölösleges, hogy az olyan eseményeket is megírják, melyek a történet igazságán sem így, sem úgy nem változtatnak. Kiváltképpen fölösleges pedig akkor, ha említésük a munkahősének rovására történik. Éneász bizonyára nem volt olyan kegyes, amilyennek Vergilius festi, sem Ulisses olyan okos, amilyennek Homérosz rajzolja. Az igaz, válaszolt Sanson, csak hogy más a költészet és más a történetírás. A költő úgy mondhatja, vagy zengeti el a dolgokat, amit lennie kellett volna. A történetírónak meg úgy kell elbeszélnie mindent, amint valóban történt, és nem tolthat az igazsághoz semmit. El se vehet belőle. Ha már az a mór urasság olyan nagyon az igazsághoz szabja magát, mondta Sancho, akkor remélem, hogy a gazdám döngetéséhez oda tette az én rajtam esettet is, mert neki soha se vették a vállam értékét, anélkül, hogy nekem meg az egész testemet meg ne tapogatták volna. Ezen azonban nincs mit csodálkoznom, mert amit ugyancsak uram mondja, akinek a feje fáj, minden tagja érzi. Gazfickó vagy te, Sancho, szólt oda Don Quixote, s van eszed az emlékezésre, ha akarod. De hiszen akárhogy akarnám is elfelejteni a sok páholást, válaszolt Sancho, a kékje sem engedni, mert még most is ég az oldalamon. Hallgass, Sancho, szólt rá Don Quixote, s ne szakaszd félbe a Bakaleorus urat. Akit igen kérek, legyen szíves folytatni, mit mond felőlem tovább az említett történet? Meg én felőlem, tette hozzá Sancho, mert amint mondják, én vagyok az egyik őse ennek a történetnek. Hőse, Sancho barátom, nem őse, igazította ki Sanson. Már megint ilyen szőrszál hasogató, mondta Sancho. De hát egy kutya, tovább, különben holtunk napjáig se szakad vége. Isten engem úgy segéljen, Sancho, mondta a Bakaleorus. Kend a történet második személye. S van olyan is, aki szívesebben hallgatja Kent szavait, mint a legokosabbét. Ám bár az igazat megvalva, olyan is akad, aki Kende túlságosan hiszékeinek tartja, hogy annyira készpénznek vette azt az ígért szigetet, melyet a jelenlevő Don Quixote úr ajánlott fel. Még nem szállt le a nap, jegyezte meg Don Quixote. S minél idősebb lesz Sancho, az esztendők tapasztalataival egyre alkalmasabbá és képesebbé válik, hogy jobb kormányzóvá legyen, amilyen most volna. Isten bizony, uram, pattant föl Sancho, ha el nem tudok kormányozni valami szigetet az én koromban, nem tudok én elkormányozni, akkor sem, ha olyan vél leszek, mint Matuzsálem. Az a feneség, hogy máig se tudjuk, hol s merre lehet az a sziget. Sütni valom volna nekem most is elegendő a kormányzásra. Bízd Istenre, Sancho, csitította Don Quixote. Még minden jóra fordulhat, s talán jobbra, mint magad is gondolnád, mert az Isten akarata nélkül még a fa levele se rezzen. Szent igaz, helyeselt Sanson, hogyha Isten úgy akarná, Sancho-nak 100 sziget is jutna, nem csak egy. Láttam én olyan kormányzókat, szólt Sancho, hogy a csizmám sarkáig se érnek, mégis méltóságos urak, és ezüstáról esznek. Azok nem szigetek kormányzói, válaszolt Sanson, hanem egyéb tartományoké, melyeket könnyebb eligazítani, mert ha valaki szigeteket kormányoz, legyen a kis ujjában a grammatika. A tikával majd csak elbánnék, felelte Sancho, hanem a gramma, se ingem, se gallérom, azt se tudom, mi fánterem. Egyébként bízzuk ezt a kormányzás dolgát Isten kezére, majd oda tesz engem, ahol hasznomat veheti. De azt igaz lelkemre mondom, tisztelt Sanson, karasszos, babéros úr, nem adnám egy vaklóért, hogy az az istóriás úgy beszélt rólam, mikor engem említ, hogy nem válik az emberek unalmára. Mert hű fegyver hordozó szavamra, ha olyasmiket toldana hozzám, amik nem illenek egy magamféle régi keresztényhez, csapnék olyan lármát, hogy a siket is meghalaná. Ez aztán igazi csoda lenne, jegyezte meg Sanson. Csoda nem csoda, mindegy, válaszolt Sancho, de fogja meg az orrát, aki az emberről ír vagy beszél, s ne firkáljon össze hetet havat, ami éppen az eszébe ötlik. Az egyik, amit a történet hibájául Ferrónak, mondta a Bakkaleorus, hogy a szerző az Oktalan kíváncsi című elbeszélést is közbeszúrta, nem mintha talán rossz volna, vagy az előadás lenne hiányos, hanem mert nincs a helyén, s az egésznek semmi köze Don Quixote úr történetéhez. Fogadni mernék, vágott közbe Sancho, hogy az ebanya írója zagyva egy mesét kotyvasztott össze. Akkor azt mondom, szólt Don Quixote, hogy az én történetem írója nem volt tudós, hanem valami tudatlan fecsegő, meggondolatlanul s minden avatottság nélkül fogott az íráshoz, maga se tudta előre, mi lesz belőle. Úgy járt, mint az Uebada festő, Orbanella. Ez, amikor megkérdezték, mit fest, azt felelte, ami majd lesz. Egyszer egy kakast festett, azonban oly silány volt, oly rosszul sikerült, hogy gótbetűkkel oda kellett írni alája. Ez kakas. Szakasztott ilyen lehet az én történetem is, ha magyarázatra van szükség, hogy az ember megérthesse. Arra éppenséggel nincs semmi szükség, válaszolt Sanson, mert az egész oly világos, hogy semmi kifogás sem lehet tenni ellene. A gyermekek kezükbe veszik, az ifjak olvassák, a férfiak értik, az öregek magasztalják. Egy szóval annyira ismeretes, és mindenféle ember annyira olvassa és tudja, hogy mihelyst valaki egy sovány gebét meglát, mindjárt rámondja, ahol né, a Rosinante. De senki sem olvassa mohóbban, mint az apródok. Nincs egyetlen nagyúri előszoba, ahol egy Don Quixotét ne lehetne találni. Az egyik le se teszi, a másik már fölvette. Egyik ráveti magát, a másik kölcsön kéri. Szóval ennél a történetnél mind a mai napig sohasem jelent meg mulattatóbb és ártatlanabb olvasmány, mert az egészben még csak árnyéka sincs semmiféle nem katolikus gondolatnak. Ha másképp írták volna, mondta Don Quixote, nem is lehetne igaznak tartani, hanem merő hazugságnak, szóval az írókat, ha szándékosan hazudnak, meg kellene égetni, mint a pénzhamisítókat. Igazán nem tudom, mi indíthatta a szerzőt arra, hogy idegen novellához és elbeszéléshez folyamodjék, mikor az én tetteim is annyi megírnivalót szolgáltattak. Bizonyosan ahhoz a példabeszédhez szabta magát, ha nincs ló, szamár is jó. Jegyezte volna fel csak gondolataimat, sóhajaimat, könnyeimet, jó szándékaimat és vállalkozásaimat. Tudom, Istenem, akkora vagy még nagyobb kötetet is egybeállíthatott volna, mint Tostada összes munkái. Szóval nekem az a nézetem, Bakareos úr, hogy akármilyen könyv vagy történet megírásához kitűnő értelem és érett ítélő tehetség kívántatik. Mulattatón elbeszélni, tréfásan írni, csak nagy elmék képesek. A komédia legelmésebb szerepe a bohóc, mert együgyű ember nem játszhatja jól. A történet bizonyos tekintetben szent dolog, mert igaznak kell lennie, ahol pedig az igazság van, ott van az Isten is. Mégis némelyek úgy írják és szórják a könyveket egyre másra, mintha csak a szűrük ujjából ráznák. Nincs olyan rossz könyv, jegyezte meg a Bakaleus, amelyben valami jó ne volna. Az szent igaz, válaszolta Don Quixote. Azonban van akárhány eset, hogy egyesek méltóképpen nagy hírenévre tettek szert írásaikkal, mihelyt azonban kinyomtatták irataikat, teljesen elvesztették, vagy legalábbis nagyon megcsorbították hírüket. Ennek az oka az, mondta Sanson, hogy a kinyomtatott művek közelebbről lehet szemügyre venni, különben meglátni bennük a hibákat is, és az ember annál szigorúbban meg szokta bírálni, minél nagyobb a szerző híre. Ha valaki tehetsége híressé tesz, mint a nagy költőket, jeles történetírókat, mindig akadnak irigyei. Rendszerint olyanok, akik különös kedvöket és mulatságokat lelik mások munkáinak bírálgatásában, bár ők maguk egyetlen egyet se hoztak napvilágra. Ezen nincs csodálkozni való, válaszol Don Quixote, mert akárhány teológus, bár maga csak dadog a szószéken, mégis kitűnően ki tudja mutatni a prédikálók hibáit és gyarlóságait. Mindez való igaz, Don Quixote uram, mondta Carrasco, csak hogy azt szeretném, vajha az ilyen bírálgatókba több irgalmasság és kevesebb szőrszál hasogatás szorult volna, s ne akarnák mindenáron csak a porszemecskéket látni, szétszedni a boncolókésük alá vett mű tündöklő napján. Mert ha olykor a jó Homérosz is szundikál, vajha figyelemre méltatnák azt is, hányszor meg hányszor volt ébren, hogy művének a lehető legkevesebb árnyék mellett azt a fényözönt adhassa. És nem lehetetlen, hogy az, amit ők rossznak tartanak, talán csak egy-két anyajegy, ami néha még fokozza az arc szépségét. Azt állítom hát, mindenki igen nagy kockázatot vállal, ha valamely művét sajtó alá bocsátja, mint hogy teljes lehetetlen olyat írni, amely minden olvasónak megnyerni a tetszését és helyeslését. Az, aki én rólam írt, mondta Don Quixote, bizonyára igen kevését nyerte meg. Sőt, ellenkezőleg, mivel számtalan a balgák száma, számtalan olvasót nagyon mulattatott ez a történet, és csak néhányat róttak meg a szerzőt emlékező tehetségének egyik-két akaratlan vagy szándékos bakugrásáért, mert elfelejtette megírni, ki volt a tolvaj, ki lopta el Sancho szamarát, s nem mondja el világosan, s csupán sejteni lehet, hogy ellopták, nem sokára aztán Sanchót megint tulajdon szürkéjén látjuk, de nem tudjuk meg, hogyan jutott hozzá. Még azért is nehéztelnek, mert elfelejtette megírni, hová lett az a 100 arany, amit Sancho a Sierra Morenában, az utitáskában talált. Erről aztán sohasem történik többi említés, pedig nagyon óhajtanák tudni, mit csinált ezzel a pénzzel, vagy mire költötte. Ez a műnek minden esetre egyik leglényegesebb hiányossága. Sancho közbeszólt. Én, Sámson úr, most se le nem számolhatok. Se nem mesélhetek, mert úgy alél a gyomrom, hogyha egy-két korty óbort be nem löttyentek, még ma a Szent Mihály lovára tesznek. Ital van otthon, a párom is vár, de mihelyt ettem, visszajövök, s megfelelek kegyelmednek, meg az egész világnak is, bármit kérdez, akár az eszeveszett szamáról, akár a 100 aranyról. Ezzel aztán a válasz se várva hazament. Don Quixote meghívta, s magánál marasztalta a Bakaleust egy szűkös kis ebédre. A Bakaleus elfogadta a meghívást, ott maradt, a fogásokat megtoldották két fia galambbal. Az asztalnál lovak történetekről értekeztek. Carrasco hagyta beszélni Don Quixotét kényekedve szerint. Ebéd után szundítottak egyet, majd Sancho visszatért, s a félbe maradt beszélgetés újra megerett.